Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai csütörtöki Jó Hírek szerkesztője. Mára több jó hírünk is van. A közelmúltban jelent meg dr. Kozma László író tanulmánya Kölcsei himnuszáról, melyben új értelmezését adja legismertebb, legtöbbször hallott költeményünknek. Erről beszélgetünk majd az íróval. Szó lesz a Kisvárda egyik labdarúgójáról is, aki a futballpályán tett tanúbizonyságot Isten hitéről. Megemlékezünk Ennio Morriconéről, a mélyen hívő Oscar díjas zeneszerzőről, és ha marad időnk, akkor még beszélünk a Szent Mihály Arkangyal kardjáról is, amely hét szentét köt össze. Kezdjük most a műsorunkat a himnusz tanulmánnyal. Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban dr. Kozma Lászlót.
Igen, én is szeretettel köszöntöm a nézőket. És úgy gondolom, hogy a himnuszt külön úgy lehet értelmezni, ha magához a kortársakhoz fordulunk, akik Kölcsei korában éltek. Hogyan látták ők, és hogyan fogadták a himnuszt magát, ezt a költeményt. Tehát ez nem egy elméleti újraértékelés, hanem annak a felidézése, hogy milyen hatást keltett a himnusz, és mi a magyarázata annak, hogy valóban nemzeti imádságá tudott válni, szinte a közakarat példájára, hiszen csak a legutóbbi időben részesült törvényi védelemben, az alkotmányunk preambulumában. Kölcsei 1790 és 1838 között élt, a himnusz pedig 1823. január 22-én született, valószínűleg nagyon gyorsan, hiszen Kölcsei azelőtt komoly filozófiai, irodalomtörténeti és egyéb verstani tanulmányokat folytatott. Ezt a korszakot az jellemezte, hogy a politika nagyon aktívan és szinte a mindennapok szintjén összefonódott az irodalommal. Tehát az írók, költők szinte politikai programot fogalmaztak meg a nemzet számára. Az elnyomatás az önkényes császári intézkedések időszakában. Ez azért lényeges hangsúlyozni, mert a himnusz magányos körülmények között született, egy távoli faluban, Szatmárcsekén, szembeállítva az akkori bécsi pompával, csodálatos hit és a magyarságba vetett bizalom és a magyar nyelv tisztelete kellett ahhoz, hogy ilyen öntudattal írja meg a törekvéseket, hát egy kicsit túlhozva azt mondom, hogy szinte hadat üzenjen az elnyomásnak. Tehát a himnusz, előre bocsátom, egy lendületes, forradalmi erejű vers.
Ellentétben azzal, amit nagyon sok bírálói mondanak, hogy pessimista, csak a múltbeli csapások miatt kesereg, akkor ez nem így van.
Hát ez bizony nem így van, mert a himnusz két okból fordul a múlt felé, és ha azt mondanánk, hogy pessimizmus, akkor ezzel az egész reformkor irodalmát jellemeznénk, már pedig a reformkor irodalmat éppen a bizakodás és a reménység jellemezte. Az egyik ilyen szál az, hogy a dicső múltat idézi fel a jelen siválságával kapcsolatban, ez a honfoglalás, Árpád nevét is megemlíti, a másik pedig Mátyás király nevét említi meg, és éppen azt találja meg azt a mozzanatot az életéből, hogy nyögte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. Hát most ez a bús is azt szokták mondani, hogy miféle hadsereg ez. Hát bizony, ez nem egy könyvhullató hadsereg, mert zokogban nem lehet egy várat elfoglalni. Ez tulajdonképpen az a jelző, a korának szóló üzenet. Tehát a korabeli nyelvállapot tükröző szótárak megjelölnek egy olyan jelentést, hogy ez egy nekikeseredett valami, tehát ez a bús ezt is kifejezi, tehát a korának üzen. Lehetünk bármilyen kétségbe esett helyzetben, mégis képesek vagyunk a győzelemre. Ez a múltbeli dicsőség, amit a kora elé állít, mint példát. A másik pedig a múltba fordulás, nem azért fordul a múltba, hogy keseregjen rajta, hanem példát állít a saját kora elé, hogy hol vezet a testvérviszály. És nagyon sok politikus így értelmezte, például Deák Ferenc, a hazabölcse, aki 1845-ben Kolozsváron tartott politikai beszédet, és azt emelte ki, hogy megbűnhődte már a nép a múltas jövendőt, ebből indult ki, és azt mondta, hogy bizony a széthúzás, a testvérharc, lettél magzatod miatt magzatot hanvedre, ez az oka annak, hogy az országot külön kormányozzák, mert akkor Erdély és Magyarország külön állt, ezért volt az unió, a 48-as szabadságharcnak is a követelménye, csak 1867-ben valósult meg, és Kölcsey bizony nagyon sokat küzdött ezért az unióért. Tehát nem azért fordul a múltba, hogy keseregjen, hanem hogy pozitív példát állítson a nemzet elé.
A himnuszra egyébként jellemző a szakralitás, Istenhez fordulás, a bűnbánat, Isten irgalmára hagyatkozás. Van-e mondani valója a költőnek a nem hívők számára is?
Természetesen egyrészt a szakralitás azt jelenti, hogy a múltba fordulás, a csapások azért zudultak rá, mert elfordultunk Istentől. Ez viszont egy optimista kép, mert ha visszanyerjük a hitünket, Isten irgalmát, elhagyjuk a legnagyobb bűnünket, a testvérviszályt, akkor visszanyerjük a legnagyobb szövetséges irgalmát, akire rá kell hagyatkoznunk, hiszen ezt mondja a teológia, ezt nem követelhetjük ki, akkor viszont az ellenségeink száma nem számít. Nem a saját erejükből győztek. Tehát ez egy optimista felfogás. Mert csak saját magunkat kell legyőzni, hát utána azért kell tenni egyet és mást, hogy az ellenségeiket legyőzzük. Ez egy ószövetségi párhuzam tulajdonképpen, a harcokban segítő Isten, aki új hazába vezeti népét, de ha ezt megtesszük, akkor van reményünk arra, hogy visszanyerjük a korábbi boldog állapotot, amit a himnusz már leírt az első három verszakban. És a nem hívők is egyetérthettek abban, hogy bizony, ha szétforgácsolódik az erő, akkor ez egy nemzeti bűn, egy történelmi bűn. A hívők hozzáteszik, hogy ez Isten ellen való vétek is, tehát mindenki elfogadhatja ezt az érvelést, hiszen Kölcsey jogász is volt, és közbenjáróként fohászkodik Istenhez, és kér kegyelmet a nemzete számára. Tehát hívők, nem hívők, katolikusok, reformátusok egyaránt elfogadhatják ezt az érvelést. A katolikus és református liturgia egyaránt tartalmazza azt, hogy a bűnvallás szükséges. Ez megtörténik a himnuszban. Haj, de bűneink miatt gyúlt haragkebletben. Megtörténik az áldozathozatal is. A hetedik verszakban a szabadság nem virul a holtnak véréből. Miért kéne szabadság viruljon? Azért, mert Krisztus kereszthalálából virul a szabadság, tehát itt rejtetten arra hivatkozik, hogy meghoztuk az áldozatot, most már az Isten kegyelmére bízzuk magunkat. És ezért nem kétségbeesés az, hogy szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts felé a védőkart tengerén kínjának. Ez egy új szövetségi kép. A Máté 8-at is idézhetjük, másik evangéliumokat is. A tanítványok a bárkára szállnak Krisztussal, kitör a vihar, és akkor Krisztus lecsendesíti a tengert. Ez az új szövetségi jelenet van itt a metaforák szintjén, ezt a Mária Rádió olvasói és a hallgatói nagyon jól tudják.
László, bocsánat, hogy közbeszólok, mert néhány másodperc van a műsoridőnkből. Nagyon szívesen hallgatnánk még ezt, nagyon sok érdekes dolgot mondott, úgyhogy most megköszönöm azt, hogy elfogadta a felkérésünket, és a rádió hallgatóinak mindezt elmondta. Isten áldja.
Igen, köszönöm. Viszont hallásra.
Következő hírünket a 777blog.hu honlapon olvashatjuk. Fernando Viana, a Kisvárda labdarúgója, a futballpályán tett hitet, tanúságot hitéről. A DVTK ellen szerzett találata utáni gól öröme alatt felhúzta a mezét, amely alatt a Jézushoz tartozom felirat volt olvasható. Üröm az örömben, hogy az MLS szabályzata tiltja az ehhez hasonló megnyilvánulásokat, ezért az MLS fegyelmi bizottsága a ruházatán viselt tiltott feliratért írásbeli megrovásban részesítette Fernando Vianát. Viana egyébként nem csak a pályán, hanem a közösségi média oldalain is fontosnak tartja, hogy tanúságot tegyen hitéről. A brazil labdarúgó Instagramján például az alábbi bibliai idézet fogadja a látogatókat. Hát nem azt a parancsot adtam neked, hogy légy erős és kitartó? Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahová csak mész. Józsué 1.9. Ezen kívül posztjaiban is rendre előkerül az Istennek kinyilvánított hála. A szezont lezáró bejegyzésében például arról ír, hogy nem mindig könnyű elfogadni, ha Jézus akarata nem esik egybe a miénkkel. Mégis azt tanulta karrierje során, hogyha így is érzünk, az ő akarata sokkal jobb a miénknél, az pedig már rajtunk múlik, hogy mindent megteszünk-e érte. Továbbá az alábbi üzenetet fogalmazta meg. Csak azt szerettem volna mondani nektek, nem tudom, min mész keresztül, vagy hogyan élsz, de Jézus veled van. Üdeszín volt, amikor egy labdarúgó ilyen bátran vall a hitéről. Kívánjuk neki, hogy Isten áldása kísérje pályafutását, zárja blogját, Hortobágyi Tibor. Július 6-án, 91 éves korában elhunyt Oscar-díjas olasz zeneszerző Ennio Morricone. Ráemlékezve korábbi interjúját közli a Magyar Kurír, amelyben hitéről, a zene földön túli erejéről nyilatkozott. Keresztény családból származom. A hitem a családban született meg, nagyszüleim nagyon vallásosak voltak. Mielőtt aludni mentünk, anyámmal és lánytestvéreimmel mindig imádkoztunk. Arra, hogy milyen egy hívő ember, erre a kérdésre a következőket válaszolja: becsületes, másokra figyelő, tiszteli Istent és fele barátját. Szeretni a többieket, ez a fontos, még ha a szeretni szó túl erősnek tűnik is, akkor is. A zenéről pedig a következőket vallja: a zene egészen biztosan közel van Istenhez, ugyanakkor a zene benne van az ember lelkében, elméjében is. Lehetővé teszi számára, hogy elmélkedjen. A zene az egyetlen igazi művészet, amely valóban az örök atyához, az örökké valósághoz közelít. Naponta egy órát imádkozom, de akár többet is. Ez az első, amit teszek reggel, és amikor sikerül, napközben is. Reggel megállok a nappaliban a Krisztus kép előtt, és este is. Remélem, imáim meghallgatásra találnak. A katolikus.ma honlapon olvashatunk egy képzeletbeli titokzatos, arról, hogy egy képzeletbeli titokzatos vonal köt össze hét monostort Írországtól egészen Izraelig. Ez vajon puszta egybeesés-e? Ezek a szentélyek nagyon távol esnek egymástól, de egy nyílegyenes vonalon helyezkednek el. A legenda szerint Szent Mihály szent vonala az a karcsapás, amelyet az ördögre mért, hogy visszaküldje a pokolba. A vonal Írország délnyugati partjaitól indul egy lakatlan szigetről, ahol Mihály arkangyal megjelent Szent Patriknak, hogy segítsen neki megszabadítani a hazáját a démon hatalmából. A vonal ezután délnek vesz irányt, és Angliában áll meg. Aztán a vonal Franciaországba folytatódik, egy másik híres szigeten, Szent Mihály hegyen. 1000 kilométerrel távolabb, Szusszai völgy bejáratánál az olaszországi Piemontban magasodik a negyedik szentély. További 1000 kilométerrel távolabb a vonal áthalad Puglián, és a Gargano-hegységbe jutunk, ahol egy nehezen megközelíthető barlangvált megszentelt helyi, a Szent Mihály arkangyal szentély. Ezután Olaszországból a hatodik szentélyhez, Görögországba, Szimi szigetére érkezik, majd végül Izraelben, a Kármelhegyi monostornál ér véget. Kedves hallgatóink, a mi műsorunk is véget ért. Elköszönöm a műsorvezető szerkesztő Patkoló Éva. Ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádió műsorát, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.